Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Soproni Mónika vagyok. Telefonszámunk 061-999-4432. Az elmúlt adásban az 5. parancsolattal foglalkoztunk, ma is még ezzel folytatjuk, de már nem a test ellen elkövetett bűnökkel, hanem a lélek elleni gyilkossággal. Püspök atya, milyen bűnöket lehet a lélek ellen elkövetni? A lélek elleni cselekedetek valóban okozhatnak testi tüneteket? A test és lelki változások a betegség során folyamatosan hatnak egymásra, körkörösen erősíthetik vagy gyengíthetik esetleg egymást? Ezt nevezzük pszichoszomatikának? Milyen pszichoszomatikus betegségekkel küzdhetünk?
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az 5. parancs magyarázatánál tartunk, vagyis a ne ölj parancsa, és az egyház itt nem csak a testi élet ellen elkövetett bűnökről szól, hanem a lelki fájdalmat, sérülést okozó cselekedetekről is. Jézus, amikor a hegyi beszédben idézi az 5. parancsot, ezt mondja, hogy hallottátok, hogy mondaték a régieknek. Ez a mondat egyébként arra utal, a régiek jelenti az első nemzedéket, akik ott voltak a Sínai hegy alatt. A szövetség kötéskor hallották a 10 parancsolatot. Mondaték, ez a szenvedőige Isten cselekvésére utal. Tehát ezt jelenti Jézus mondata, hallottátok, hogy Isten ezt mondta a Sínai hegyen, az első nemzedéknek, ne ölj. És utána Jézus így folytatja, hogy én azonban azt mondom nektek. Én ezt a parancsot még mélyebben, még teljesebben megmagyarázom, kiegészítem. És hogy folytatja Jézus, hogy már az is méltó az ítéletre, ugyanis a parancsot kiegészítették később a gyilkosság esetében a halálbüntetéssel. Így idézi Jézus, ne ölj, és aki öl, méltó az ítéletre, méltó arra, hogy halálra ítéljék. Jézus így folytatja, az is méltó az ítéletre, aki haragszik a fele barátjára. És aki azt mondja neki, hogy te ostoba, az méltó a nagy tanács ítéletére. És aki azt mondja neki, hogy te bolond, az méltó a pokol tüzére. Mit mond itt Jézus? Tehát ő a ne ölj parancsot magyarázza, és azt mondja, hogy a gyilkosság nem ott kezdődik, ahol valaki a kést a másik szívébe beleszúrja, hanem sokkal hamarabb. Lehet szavakkal is ölni. Sőt, lehet hallgatással is, gyűlölettel a másik életét pusztítani. A szavakba néha belesűrűsödik egy embernek a másik iránti megvetése, cinizmusa, lenézése, gyűlölete. Az emberi szív nagyon érzékeny, sebezhető, törékeny. A szavakon keresztül igen gyakran ez a negatívum belehatol egy másik ember életébe, és borzalmas pusztítást tud végezni. Házastársak például, amikor elveszítik a fejüket, és olyasmit vágnak a másik fejéhez, ami tudják, hogy fáj. Ott szúrják meg, ahol tudják, hogy fáj. Néha sokkal jobban fáj, mint egy pofon. Néha 10-20 év múlva se tudják elfelejteni, hogy mit mondott rólam, mit mondott a szüleimről. A Bibliának van egy döbbenetes mondata, azt mondja, csíkot hagy a bőrön az ostor csapása, de a nyelv csapása csontokat tör össze. Az ostor az csak kívül tud megsérteni, a bőrön hagy csíkot. Csíkot hagy a bőrön az ostor csapása. De a nyelv csapása, vagyis a szavak behatolnak az emberbe, és a szívét törik össze. A nyelv csapása csontokat tör össze. Hadd idézek föl egy visszaemlékezést, amit Gyökösi Endre jegyzett föl az egyik osztálytársa kapcsán. Lajos a legokosabb osztálytársunk volt a gimnáziumban. Dolgozatairól írtuk le a matematika feladatokat, mert mi érettségiző urak udvaroltunk. Ő nem. Kicsi, torznövésű és csúnya volt. Ő tanult. Mindenkin segített. Soha sem fogadott el semmit. Tornából fölmentették, de lejött a tornaterembe minket nézni. Egyszer a tornatanárunk az öltözőben beleszaladt, ráüvöltött. Mit lábatlankodsz itt, te töpörtyű? Félrelökte és berohant a zsivajgó kosárlabdázók közé. Lajos elesett. tornacipőmet vetettem le, és Lajosra néztem. Tétován fölállt. Fölment az osztályba. Mire felértem, a helyén ült, egyedül, mozdulatlanul. Maga elé nézett. Háromszögletű arca krétafehéren világított. Felé nyújtottam a szendvicsemet. Szalámis, szereted? Nem. Maga elé merett. Tudtam, hogy szereti. Ritkán hozott 10 órait. Özvegy édesanyja nevelte valami betegségéből. Az érettségin mellettem ült. Amikor látta, hogy kínlódom az egyenlet fölállításával, keskeny cédulán egy óvatlan pillanatban elém tolta az indulási képletet. Sose tudtam megköszönni. Az érettségi banketre egyedül ő nem jött el. Geológus lett. Az újságban olvastam a nevét, amikor kitüntették. Egyszer levelet kaptam édesanyjától. Kérte, keressen föl. Lajos meghalt. Még 30 éves sem volt. Rohantam. Íróasztalán egy magának címzett borítékot találtam, de levél nem volt benne, mondta a madárcsontú kis öregasszony. Lajos a normafánál fölakasztotta magát. Zsebében ezt a cédulát találták. Ide adta. Csak ennyi állt rajta. Minek éljen egy töpörtyű. Ránéztem, ő pedig én rám. Azért kértem, keressen, felszólalt meg újra. Hát, ha érti ezt a cédulát. Mit mondhattam volna? Hogy vannak lassan ölő mondatok? Hallgattam. Aztán megcsókoltam Lajos anyját, és eljöttem. Amikor a gimnázium előtt zörgött el a villamos, bőgtem. Azóta se szeretek arra járni. Lehet ölni szavakkal is. Lehet mások életét pusztítani. Rossz indulattal, nagyképűséggel, cinizmussal, gyűlölettel. Jézus erre tanít. Nem ott kezdődik a gyilkosság, amikor valakinek a kést a szívében mártják, hanem sokkal előbb. Ahogyan a Biblia mondja, hogy szavakkal lehet áldást adni. A jókor kimondott szavak, mondja az ószövetségi bölcs, olyanok, mint aranyalmák ezüst tányéron. A szavakkal adhatunk áldást, vigasztalást, erőt, szeretetet, de pusztíthatjuk is a másik életét. És valóban a lelki bántásoknak lehetnek igen gyakran testi tünetei. Test és lélek az emberben elválaszthatatlan egység, és éppen ezért, ha az embernek a lelke túlságosan nagy terhet visel, vagy óriási sebet kapott, ez igen gyakran testi betegségekben is megjelenhet. Amiről az orvostudomány régóta beszélt, az például az, hogy gyomorpanaszok. De igen gyakran szívpanaszok, magas vérnyomás. Mögött egész egyszerűen lelki okok vannak. Igen gyakran túl nehéz a teher, amit egy-egy ember hordoz. Vagy ha egy kisgyereknél azt látjuk, hogy hosszú idő után újra bepisil, ideges mozdulatokat tesz, nem tud koncentrálni. Vagy nagyon sok olyan gyerek, manapság ezt az iskolák is egyre nagyobb döbbenettel látják, hogy nagyon sok a sajátos nevelésű igényű gyerek. Miért? Mert sajnos a családokban nagyon sok a zűrzavar, bizonytalanság, válások, veszekedések, a válások utáni vajódásnak az összes részletét és stádiumát egy kicsi gyerek végigköveti és végigéli. Nincs rend a felnőtt társadalmunkban, és a leggyengébb láncszeme a társadalomnak meg a családnak mindig a gyermek, aki leginkább sérül ezekben a fájdalmas esemény sorokban. Nagyon sok gyerek úgy nő föl, hogy semmilyen éltető korlát nincs elé állítva. Igazából nem nevelik, nincs erő a nevelésében, nincs iránya a nevelésének. Az ilyen gyerek, aki korlátok nélkül nő föl, talán azt gondolnánk elsőre, hogy szabad. Gyerek lesz fölszabadult, kreatív, sajnos nem ez történik, hanem boldogtalan gyerek lesz. Azt éli át, hogy tulajdonképpen igazából ő rá nem figyel senki, nem vigyáz rá senki. Érzi azt, hogy az élete az egy törékeny valami, de azt látja, hogy a szüleinek olyan nagyon-nagyon ez, mintha mégsem számítana. A legéletveszélyesebb, meg szörnyűbb helyzetekbe simán beleengedik. A korlátok éltető dolgok. És ha valakinek az életében ilyen nincs gyermekkorában, az meglepő módon boldogtalan gyermek lesz. Önző, lusta, és kicsikét irány nélküli, lendület nélküli. Aki a saját szeszélyeinek a hálójában fog vergődni. Erre tanít minket a Biblia. A másiknak nem csak a testi életére, hanem a lelkére is kötelességünk vigyázni. Szavakkal, szeretettel, amit csak tudunk megtenni az ő épüléséért.
Kiismerítettük nagyjából az 5. parancsolat ellen elkövethető bűnöket. De térjünk át a 6. és 9. parancsolatokra. Ezek sokban egyeznek, de kicsit mégis mások. Ne paráználkodj, mondja a 6. parancsolat, és a fele barátod házastársát ne kívánd, a 9. parancsolat. Mit akar maga ez a szó, hogy paráznaság? Hogyan követhetünk el ez ellen a parancs ellen bűnt? De ugye azért mindannyian tudjuk, hogy vannak kivételek is, amik erősítik a szabályokat. Melyek ezek? Gondolok arra, hogy esetleg családban, orvosnál lehet ugye kivételt tenni. A gyerekek és felnőttek között van különbség a parancsolat ellen elkövethető bűnökben?
A 6. és 9. parancsolat a házasságot védi. Szintén óriási nagy érték. Ahogyan látjuk, hogy a 10 parancs elején is az emberek közötti viselkedésre vonatkozó első parancs a szülőtisztelet, utána az életvédelme, és utána a 6. parancs a házasság védelme. Az Isten terve az kezdettől fogva, hogy az ember szeretetben éljen. Férfinak és nőnek teremtette az embert, akik lényüknél fogva, testüknek a parancsánál, a gényeik fölépítésénél fogva egymásra utaltak, kapcsolatra vannak teremtve. Arra, hogy keressék egymást, egységbe jussanak. Isten szeretetre teremt. Miért? Mert az Isten lényege a szeretet. Ő Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete. Benne élet árad, örök szülés és örök születés. Ennek az Istennek a képmása az ember. Ezért lett ilyen a világunk. Nem szükségszerű az, hogy ennek így kellett lennie, az élet továbbadása nyugodtan más módon is történhetett volna. Az Úristen akarta ezt így, hogy az élet szeretetből fakadjon. Minden kicsi gyermek élete mögött ott legyen az édesanyja és az édesapja szerelme. Ebből fogadjon, és később is ez táplálja a gyermeket, mint egy éltető fészek vegye körül a gyermekkorát, a szülei szerelme, szeretete. Az élet szeretetből szülessen. És megfordítva, az Úristen azt akarta, hogy a szeretetből, a szerelemből élet szülessen, termékeny legyen. Ne záródjon egy páros önzésbe, hanem túlcsorduljon. Ez egy nagyon mély törvény, amit beleültetett Isten a teremtett világba, a génjeinkbe, a sejtjeinkbe, a szeretet törvénye. A Biblia arra tanít, hogy a testi kapcsolat, a testi egyesülés férfi és nő között a legmélyebb módja annak, ahogyan egy férfi és egy nő egy lehet, ahogyan a szerelmüket, az egységüket átélhetik, megünnepelhetik, megpecsételhetik. És ennek a cselekedetnek, a testi egyéválásnak akkor van igazán helye. Akkor van ez a cselekedet a helyén, akkor igaz, hogyha valóban nem csak két test egyesül, hanem két ember, ami azt jelenti, hogy egymásnak adják a fájdalmaikat, örömeiket, a múltjukat és a jövőjüket, vagyis egész önmagukat két embernek, két életnek a totális önátadását pecsételi meg és ünnepli meg a testi egyéválás. Vagyis a testi kapcsolatnak a helye a házasságban van. A Bibliának ez egyértelmű tanítása, és ez következik minden tisztán gondolkodó embernek a pusztán emberi logikájából is. Ha a testi kapcsolat nem ebben a döntésben, a totális önátadásban történik, akkor mind a két fél azt érzi, hogy megtettünk valamit, ami nem egészen igaz. Úgy tettünk, mintha egyek lennénk. De valójában ez sajnos nincs egészen így. Odaadtam esetleg a másiknak egy hónapot az életemből, vagy egy-két évet, de nem az egész életemet. Úgy tettünk, mintha egyek lennénk, de sajnos ez valójában nincs egészen így. Az Ószövetség a házasság törést legalábbis elvileg nagyon szigorúan büntette. A házasság előtti félrelépéseket is. Sokan ezt gondolják, hogy ez valami újkori katolikus találmány, ami ennyire felügyel a házasság tisztaságára. Egyáltalán nem így van. Ez egy nagyon ősi, és nem csak a Bibliában, hanem rendkívül sok népnek a hagyományában tisztán ott levő erkölcsi érték. Az Ószövetség azt írja például, hogyha egy még nem házas férfit és nőt együtt rajta kapnak azon, hogy vétkeznek egymással, ha ez a határban történik, akkor a férfit kell halálra ítélni, de a lányt nem. Mert ha a lány kiáltozott, akkor sem tudott segítséget találni, mert nem volt a közelben lakott terület. Azonban, hogyha ez lakott területen történt, akkor mind a kettőjüket halállal kell büntetni. Fantasztikus szigorral kezelte ezt legalábbis elvileg az ószövetségi törvény. Nyilván ezt mindig úgy olvassuk, hogy a gyakorlatban nagyon ritkán történt meg, hála Istennek, az ilyesfajta ítélet végrehajtása. Mi mindent tanít a katolikus egyház, hogyan látja a házasságnak a titkát és az erre való fölkészülést? Egy néhány szót hadd mondjak a házasság előtti tisztaság fontosságáról. Az udvarlás olyasmi, mint egy hosszú lépcső, amin keresztül két fiatal eljut addig a gyönyörű hegycsúcsig, csúcspontig, ahol ki tudják mondani, hogy az egész életemet neked adom, megbízom benned, kimerem nyitni a szívemet, beengedlek téged az életembe, sebezhetővé teszem magamat. Ez nem egyből megy. Ahogy a kis herceg a rókát lassan szelidíti meg, lassan engedi magához közel. Ez két fiatal életében is így van. Vagyis ezen a lépcsőn végig kell menni, ahhoz, hogy eddig a magaslatig eljussanak. Ahhoz ezt az utat végig kell járni. A szerelem olyasmi, mint egy virág, ami lassan nyílik ki, lassan bomlik ki. Nem lehet a szirmait azonnal széttépni, széthasítani, akkor soha nem fog tudni kinyílni. Ennek van egy természetes érése. Az udvarlás önmagában szép, úgyhogy a két fiatal ezen bosszankodik, hogy miért nem engedi a keresztény erkölcs azt, hogy ők testileg is már a szerelmüket kifejezik, megéljék. Azt gondolom, hogy az egyik dolog, ami segíthet nekik abban, hogy elfogadják és elkezdjék járni a tisztaság útját, az az, hogyha fölfedezik, hogy az udvarlás önmagában szép. Van benne egy kis távolság, játékosság, olyas, mint a tánc, amelyben néha közel lépnek egymáshoz, néha távolabb. Az udvarlás is még nem házasság. Még nem az a döbbenetesen szoros életközösség és szeretett szövetség, amely majd a házasság lesz, hanem van benne fölszabadult öröm, játékosság, távolság. Igen gyakran később már a házasságban ez ilyen formában nincs meg. És nagyon-nagy örömmel gondol vissza egy házaspár az első éveknek erre a felszabadult egymáshoz egyre közelebb lépő gyönyörű szakaszára. Tehát önmagában kellene élvezni és értékelni az udvarlást. Nagyon sokan azt mondják, hogy ki kell próbálni a házasságot, hogy két ember összeillik-e, össze kell költözni, testi kapcsolatot ki kell próbálni, hát ha kiderül, hogy mégsem illenek össze. Szeretném itt mondani a kedves hallgatóknak, manapság sajnos nagyon sokan így gondolkodnak, lassanként már a szülők is szinte bátorítják a gyerekeiket, hogy bátran költözzenek csak össze, ez a normális. Szeretném, ha mindenki világosan látná azt, hogy az objektív tények, akár a statisztikák, ennek homlokegyenest az ellenkezőjét bizonyítják. Ezt nagyon kevesen tudják, és nagyon kevesen gondolják végig. Mit mutatnak a statisztikák? Azt, hogy amelyik házasságokat kipróbálták, együtt éltek házasság előtt, ezek nagyon gyakran szétesnek. És amelyik házasságokat nem próbálták ki, ahol tisztán készültek a házasságra, ezek nagyon gyakran együtt maradnak. A tény ez. És ez egyáltalán nem véletlen. Ennek az az oka, hogy magát a házasságot kipróbálni nem lehet. Azt, hogy milyen az, hogyha az egész önmagamat odaadom. Föltételek nélkül és egészen ámuló örömmel, nagy lelkűen, bátran odaadom valakinek a kezébe, leteszem. Istennek és a társamnak odaadom az életemet. És elfogadom, hogy a másik is feltételek nélkül totálisan odaadta önmagát nekem. Ezt kipróbálni nem lehet. Ezt az életben egyszer megrendült ámuló örömmel át lehet élni. Meg lehet tenni és meg lehet kapni. Ezt nem lehet kipróbálni. Aki így a fiatal korában sok kísérletet tesz, kipróbálja úgymond, hogy kivel illik össze, az valójában nem a házasságot gyakorolja be, hanem a próbálgatást gyakorolja be. Azt gyakorolja be, hogy milyen úgy együtt élni, hogy nem adtuk oda az egész szívünket, hogy valamit magamból visszatartottam. Nem egyre inkább képes lesz az ilyen fiatal a házasságra, hanem egyre inkább képtelen. Egyre képtelenebb arra, hogy valaha is a totális énjét odaadja. Az udvarlás tehát egy hosszú titokzatos lépcső. Az udvarlás célja nem feltétlen a házasság, hanem a jó döntés, az igazság. Tehát két embernek, két fiatalnak meg kell egymást ismerni. Mit gondol ez a másik ember a gyermekvállalásról? Hány gyereket szeretne? Mit gondol a tisztaságról, a hűségről? Mit gondol a házi munkáról, a pénz elköltéséről és sok minden másról? Tehát ismernem kell az ő lényét. A házasság előtti időszak, az udvarlás erre szolgál. Ehhez kell egyfajta távolság a két személy között, hogy tudjanak dönteni. A testi kapcsolat egy döbbenetesen erős szálat hoz létre két fiatal között. Ha ebbe belemennek házasság előtt, az a kapcsolatuknak a 90%-át, ennek az óriási élménye uralni fogja, minden mást kiszorít, és képtelenek lesznek higgadtan és mindent végig tekintve, körültekintően dönteni az életükről. Gyakran jönnek olyan fiatalok, akik ezt nem nagyon értik, nyilvánvalóan a társadalmi nyomás jelenleg óriási nagy az ellenkező irányba, hogy élvezni kell az életet, és a házassági tisztaságot nem nagyon kell komolyan venni. És néha, ha ilyen fiatalokkal beszélek, akkor fölteszek például egy ilyen kérdést, mondjuk egy fiúnak, aki éppen váltogatja a különböző partnereit, hogy képzeld el, hogy megtaláltad az igazit. És kezdtek úgy összemelegedni, úgy tűnik, hogy ebből talán házasság lesz, és mondjuk a lány egy őszinteségi rohamában elmondja neked, hogy te vagy az én életemben körülbelül a 20. fiú. Mit éreznél? És ez a fiú, hogyha igazán szerelmes abban a lányra, aki mondjuk éppen szó van, akkor azt gondolom, hogy összefacsarodik a szíve. Az ember erre van teremtve, hogy a totális énjét adja oda. Két test egyéválása ezt fejezi ki. Ez van beírva a sejtjeinkbe. Ez az életünk alapprogramja, hogy szeressünk. Totálisan adjuk oda magunkat. Erre vágyik minden ember. Olyasfajta házasságra vágyik, amikor a társam is egész életét, egész önmagát ajándékozza nekem. Ha valaki soknak mondta már ki, hogy szeretlek, akkor lassanként ennek a szónak nem lesz semmi aranyfedezete. Egyre inkább üressé válik. Ha valaki a szerelem almáit zölden, éretlenül leette a fáról, akkor érett almát már nem fog enni. Akkor egy kicsikét a szíve kiég. Az egyház tehát, illetőleg a Biblia védi a házasságnak az értékét, szentségét, nagyságát. Sokfajta módon lehet véteni a hatodik parancsolat ellen. Erre is vonatkozott itt a kérdés. Egész röviden tekintsünk végig egy néhány alapesetet. Lehet véteni a hatodik parancs, a tisztaság, a szerelem igazi lényege ellen, úgy is, hogy valaki a saját testével keres élvezetet. A szerelemnek, a testi, a nemiségünknek a célja nem ez, hanem az, hogy odaadjuk magunkat, hogy életet fakasszon vele a férfi és a nő. Vagyis egy torz formája ennek, hogyha valaki a saját testével keres élvezetet. Szintén egy nagyon sajnálatosan gyakori formája a paráznaságnak a pornográfia, ami az életnek az egyik legszentebb területét, a legintimebb területét, ahol férj és feleség egymásnak adják önmagukat. Ezt teszi árucikké, lealacsonyítja, beszennyezi. Tragikusnak tartom azt, hogy a világháló sajnos ilyen dolgokkal is tele van. A világhálót úgy kellene fölfognunk, mint egy szellemi áruházat. És ahogyan egy normál áruháznak, egy üzletnek a polcaira, senki nem engedélyezi azt, hogy mérgező vagy káros dolgokat is föltegyenek. És nem a vásárlóra, főleg nem a gyerekre fogják azt hagyni, hogy ő válogasson. És találja ki, hogy mi az, ami pusztító. Hanem nyilvánvalóan ennek van szabálya, hogy csak olyasmit lehet a polcra föltenni, ami egészséges, ami jó, ami az emberre nézve nem betegséget okozó. A szellemi áruház polcaira éppen így csak olyasmit szabadna föltenni, ami tiszta, ami szent, ami igaz, ami épít. Sajnos azt gondolom, hogy az emberiség ezen a területen nagyon barbár, nagyon kezdetleges szinten van, ez egy nagyon új találmánya a technikánknak, és sajnos nem találtuk meg még ennek a kellő védelmét, illetőleg a helyes használatának a szabályait. Hadd térjek vissza egy pillanatra, ahogy így végigtekintjük a hatodik parancs előtti bűnöket, a házasság előtti együttélésre. Ugyanis az egyház nem azt gondolja, hogy teljesen egyenértékű annak a fiatalnak a bűne, hibája, aki teljesen felelőtlenül váltogatja a fiatalkori barátokat, barátnőket, óriási sebeket okozva mások életében, teljesen felelőtlenül taposva bele mások életében, és aztán hagyva maga után igen gyakran romokat, sebeket, roncsokat. És teljesen más egy olyan fiatalnak az élete, aki megtalálta az élete nagy szerelmét. Szépen udvarva neki. Döntenek amellett, hogy összeházasodnak, de sajnos nem tudják az esküvőt kivárni. És valami miatt a testi kapcsolatba belesodródnak. És együtt élnek már házasság előtt, de utána szépen meg is esküsznek, és együtt fogják leélni az életüket. Ez a két eset, bár ugyanennek a bűnnek úgymond a kategóriájába esik, és gyakran egy szóval szoktuk kifejezni, egyáltalán nem egyenlő súlyú. És ebben a második esetben, amikor ez egy abszolút komoly kapcsolat és házasság is lesz belőle, akkor a bűn része ennek az egésznek csupán annyi, hogy nem tudták kivárni a kellő pillanatot, amíg följutnak ennek a titokzatos lépcsőnek a csúcsára, amíg valóban totálisan igent mondanak Isten előtt, szüleik előtt, országvilág előtt egymásra. Nem tudták meghozni ezt a hatalmas döntést, vagy nem tudták a kettőt időben egybe hozni és helyesen megtervezni. Itt hadd tegyek esetleg egy kitérőt. Nagyon sok mai fiatal, és sajnos nagyon sok felnőtt is, aki a gyerekeit próbálja az életben tanácsokkal ellátni, segíteni, Azt gondolja, hogy a házasság kötéshez a legfontosabb dolgok azok ilyesfajták, mint tanulmányok befejezése, állás, fizetés, lakás helyzetnek a nagyjáboli megoldása legalábbis. Ha ezek úgy nagyjából megvannak, akkor esetleg lehet házasságra gondolni és gyermekvállalásra gondolni. Valójában pedig ez nem így van. A házasságkötés az nem elsősorban lakásról, autóról, fizetésről és ilyesmikről szól, hanem két embernek a szeretet szövetségéről. Ha egy kapcsolat beérett annyira, hogy ketten úgy érzik, hogy döntünk egymás mellett, együtt éljük le az életünket, akkor itt az idő, hogy a házasságukat megkössék. Nem olyan a szerelem, amit be lehetne tenni, mint mondjuk egy virágot a frigiderbe, hogy majd 5 év múlva elővesszük, hanem ennek megvan a természetes érési, nyílási ritmusa. Volt olyan ismerősöm, akik a fiú katonaság után kb. 1 évvel vette feleségül a lányt, mind a ketten ilyen 19-20 éves kor körül voltak. Mind a ketten tanultak, nem volt lakásuk, és egyből jöttek a gyerekek, méghozzá 4 zsinórban, aztán később jött még 1/5. Mind a mai napig úgy érzem, hogy a lehető legjobban tették, hogy 19-20 évesen házasodtak. A szerelmük annyira érett volt, annyira ki volt teljesedve, tönkretették volna talán, hogyha 4-5 évet várnak. Ott volt az idő, és ők nagyon bátran ezt a döntést meghozták. Zárójelben pontosan egy atya segített nekik, eleinte egy plébánia hátsó traktusában laktak, én is ott látogattam őket, ha jól emlékszem, még a 3. gyermek is ebbe a kicsi szükséglakásba született. Visszatérve tehát nem ugyanaz a helyzet, ha valaki házasság előtt a későbbi házastársával létesít kapcsolatot, felelősséggel és gyakorlatilag a szíve mélyén a döntést már meghozva, mint hogyha teljesen felelőtlenül él vissza a szerelem titkával. Egy következő típusa a 6. parancs elleni bűnnek a házasság törés. Óriási fájdalom, amit átél az a házastárs, aki azt érzi, hogy mindent odaadtam. Odaadtam a lényem legbensőbb titkait, a testemet, a lelkemet, az egész életemet, és a társamnak ez nem kell, beletaposott, beszennyezte. A társam félrelépése az én életemet is megsebezte és beszennyezte. Hatalmas fájdalom a házas társnak, de óriási seb a gyermekeknek is, akik ennek a tettnek aztán a következményeit szintén hordozzák, nagyon sok gyermeksérülést az ilyesfajta szülő történetek okoznak. És talán azt is fontos itt hozzátenni, hogy amikor egy ilyen félrelépés történik a házasságban, nagyon gyakran azért mind a két félnek van felelőssége. És aki a megcsalt fél, az se húzhatja ki magát büszkén, hogy ő a mártír, a vértanú. Igen gyakran őnek is van abban felelőssége, ami a házasságunkban történt. Az is vét a házasság szentsége ellen, amelyet véd a 6. parancsolat, aki a testi kapcsolatot megtagadja a házastársától. Sajnos ez is nagyon gyakori. Vannak olyan házastársak, akik úgy gondolkodnak, hogyha egy-egy vitában mondjuk a férjem nem úgy cselekszik, ahogy én akarom, akkor mosolyszünet van. Ilyen módon próbálják a másikat sakban tartani, irányítani, uralni. A testi kapcsolat nem erre való, hogy az egyik fél a másikat valamilyen módon legyőzze, uralja, kézben tartsa, hanem a szerelmüknek az újra és újra való megünneplés, ami föltételek nélküli, amit nem kell bizonyos értelemben külön kiérdemelni, amit ingyenes ajándékként, csodaként újra és újra megkapnak, átélnek. A házasságnak egy nagyon természetes alapdimenziója, amit nem szabadna a felszínen levő esetleges konfliktusoktól függővé tenni. És hát különleges típusa a 6. parancs elleni bűnöknek, Az, hogyha valaki kiskorú ellen követel ilyen bűnt, nagyon szörnyű dolog, óriási sebeket okoz. Egy kicsi gyerek nem tud védekezni, sem testileg, sem lelkileg ez ellen a szörnyűség ellen, ami vele történik. És ami egy embernek a testében történik, különbözően, ha ez egy kislány, óriási sebeket hagy egész életére, kitörölhetetlen nyomokat, amit sajnos visz magával általában egy életen át. Talán azt is sejtik a kedves hallgatók, hogy ilyen bűncselekményből sokkal több van, mint ahogy ezt gondolnánk. Sokkal több van akár a környezetünkben is. Olyan emberek életében, akikről nem is gondolnánk, nem is sejtenénk, hogy ilyesmit vagy elszenvedtek, vagy pedig esetleg megtettek. A legtöbb elkövetés a sajnos családon belül történik. Édesapák, mostoha apák, nagybácsik. A leggyakoribb esetek ezek, borzalmas történetek. De sajnos vannak egyes foglalkozások, ahol nagyon gyakori, hogy ilyen történik. Gyermekorvosok, edzők, tanárok, ez talán a leggyakoribb olyan foglalkozási ágak, ahol ilyesmi meg szokott történni. És hát sajnos erről is sokat hallunk, bár ez az egyik legritkább eset, de egyháziak körében is, papok körében is előfordul olyan, aki ilyen szörnyűséget elkövetett. Jézus azt mondja ezzel kapcsolatban, hogy aki egy kisgyermeket megbotránkoztat, jobb lett volna neki, ha malomkövet kötöttek volna a nyakára, és a tenger mélyébe vetették volna. Nagyon sok ilyen sebet hallunk a gyóntatószékben. Nagyon sok fájdalmas történetet, amit az ember alig tud végighallgatni is. És hát ezeknek a következménye szintén általában nagyon fájdalmas. Ismertem olyan hölgyet, aki miután ez megtörtént vele, kb. 15 éven át teljesen képtelen volt férfiakra egyáltalán ránézni. Az élete hirtelen bezárult ebbe a döbbenetes fájdalomba. Hála Istennek aztán ő külföldre került, és talált egy nagyon nagy szívű, szimpatikus férfit, és az élete helyre igazodott. Ismertem olyan feleséget, akivel kapcsolatban saját édesapja volt az, aki ezt a borzalmat megtette. És ez a fiatal lány, aki egyébként nagyon vallásos volt, úgy egyrészt menekült a családjából, egy kicsit meggondolatlan házasságba menekült bele. Teljesen fölkészületlen volt a házasságra. Rettegett igazából a testi kapcsolattól. Tulajdonképpen csupa tüske volt az élete. Legalábbis ebből a szempontból. Ismertem olyat, akivel szintén megtörtént ez gyermekkorában, fiatalkorában. Soha többet nem tudott ezen igazából túllépni, nem tudott megházasodni. Egy egész életen átvitte ennek a szörnyű terhét. Ismertem olyan esetet, ahol valakit ilyen megrontás ért, és emiatt billent meg a nemi identitása. Emiatt kezdett azonos neműekhez vonzódni. De ismertem olyan fiatal lányt is, akivel szintén családon belül történt meg, és azt érezte, mivel senki nem állt mellé, a saját szülei nem védték. Eleinte el se hitték, ami történt az egyik közeli rokon részéről. És azt érezte, hogy ő teljesen értéktelen. És emiatt sajnos fiatalon nagyon olcsón kezdte adni magát. Tehát az ő esetében egy ilyen feldolgozási útja volt ennek, hogy egy nagyon szabados, féktelen, szennyes fiatalkora volt. Hála Istennek, aztán ő talált egy nagyon szimpatikus jegyest, illetőleg férjet, aki mellett ezek a sebek lassanként begyógyultak. A Biblia védi a szerelem és a házasság titkát, az emberi élet egyik legfontosabb kincsét, értékét.
Legyen mai adásunknak ez a zárszava, hiszen műsoridőnk végéhez értünk. A 9. parancsolattal a következő adásban foglalkozunk. Köszönjük figyelmüket, Püspök atyának a beszélgetést, Maradjanak velünk, hallgassanak minket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.